Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételre hallgató gyülekezet, én Szent Igéjét ma Jakab apostol különséges leveléből, az első rész második versét olvasom fel a hallgatóknak. Teljes örömmel tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemreányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és idestoma hány. Mert ne védje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánságban. Eddig olvasjuk a Szent Igét. Kedves gyülekezet, biztos vagyok benne, hogy Zsuzsa nem tudta, hogy most részben a bölcsességről is lesz szó. Milyen jó, hogy kívánságot kért, hogy az tulajdon bölcsességet és humorérzéket nekünk, de vajon milyen bölcsességet, majd erről is elmélkedni fogunk. Először gondoljunk arra, hogy ez a levél, az első általános levél, aminek a konkrét címzetjei nem ismertek, közönséges levél, így szokták nevezni. A Károli Gáspár fordított a Bibliában, így is szerepel Jakab apostolnak közönséges levele, sok minden érint, és nagyon nehéz a levélnek valami egészen központi, egyedi gondolatát megragadni. Amikor a címzet konkrét, akkor persze könnyebb dolgunk van, de így általánosságban szól hívő gyülekezetekhez és emberekhez. Ki is volt ez a Jakab apostol? Nem azonos Zebedeus fiával, akit 44-ben kivégeztettek, hanem az egyéb Jakab nevű, öt egyéb Jakab nevű evangéliumokban és levelekben előforduló személy közül, ő minden bizonnyal az Úrnak a testvére, aki Jézus halála mennybe menetele után központi szerepet játszott a jeruzsálemi gyülekezetben. Tehát olyan értelemben nem volt apostol, ahogy a 12-re gondolni szoktunk, de egy kivételes tekintély volt, meghatározó személyiség ott az első század első felének épülő, kialakuló üldöztetéseket elszenvedő gyülekezetében. És ő ezzel az Istentől kapott tekintéllyel írt az elszórtan lévő 12 nemzetségnek. Ez az első vers, amit nem olvastunk hozzá a szakaszunkhoz. De a diaszporában, a római birodalomban szanaszét élő, ténylegesen és formálisan is Izraelhez tartozó hívőknek szól, mert ő is tele számította nem csak az Ábrahám magvából fizikailag onnan születetteket, hanem azokat is, akik az Ábrahám hite révén tartoztak ebbe a közösségbe, bár abban a vitában, hogy mi is legyen a ez a gyülekezethez való csatlakozásnak a rendje, hogy azt képviselte, hogy előbb be kellene térni a zsidóságba a pogányoknak, és utána megkeresztelkedve tartozni a zsinagógához. Az is érdekes, hogy ő nem az eklézia szót, hanem a zsinagóga szót használja a gyülekezetre, és ebből is látjuk, hogy ez egy korábbi időszak még, amikor ő a levelét írta. Miért szólítja meg a diaszporában lévő 12 törzset? Azért, mert egrendülnek az atyafiak a távoli vidékeken is, formában élő atyafiak azon, hogy újabb és újabb atrocitásoknak, üldözéseknek, próbatételeknek vannak kitéve, miközben azok, akik olyan módon, ahogy olvastuk az imádság előtti szakaszban is, visszaélnek a fogalmak tiszta értelmével, akik mondjuk csak formálisan keresztények, az neki politikailag jól jön, és hasonlók, vagy anyagilag esetleg, azoknak milyen jól megy, kollaboránsoknak, vagy olyanoknak, akik mindig megtalálják a helyüket és a számításukat, bármelyre forduljon is a világ. És ezen okkal, joggal keseregtek ezek a hívő testvérek is. Ez egy kísértés, majd mindjárt megnézzük közelebbről a kísértést is, de egy komoly kísértés, hogy vajon akkor megérnie olyan határozatra az Úrhoz ragaszkodni. Nem olyan régen idéztük fel a Malakiás könyvéből a szakaszt, amikor az Úr figyeli az ő tisztelőinek vitáját, és a vita erről folyik, hogy van-e értelme megmaradni a jó mellett, amikor azok, akik ezt a kérdést olyan könnyen, olyan lazán kezelik, olyan pragmatikusan, azoknak sokkal jobban fut a szekerük, és az Úr kíváncsian figyel, majd megnyitott egy könyvet, írják csak be azoknak a nevét oda, akik függetlenül attól, hogy a dolgok az ő szempontjukból jól alakulnak-e, mégis kitartanak az igazságok mellett, nem azért, mert ebből hasznuk származik, hanem mert pontosan tudják, hogy az a jó, bármi történjék is, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ők akkor is mindig, ha béke van, ha háború, megbízhatóan, mindenki által tudhatóan a jó mellett és az igazság mellett állnak ki. Nem ebben nem a cél. Miért nézünk azoknak a sorsára, működésére? Miért vagyunk pogányok, akkor azoknak az életére és sikereire gondolunk, akik látástalanul minden pillanatban úgy alakítják a maguk táncait, fordulódásait, hogy itt is és ott is jók legyenek. Isten megveti az ilyenfajta emberi magatartást. És kinek akarunk mi tetszeni? Az Úrnak? Egyáltalán hiszük, hogy ő van és odafigyel ránk. Úgy tesznek egyesek, mintha Isten nem is lenne és nem érdekelni, hogy mi zajlik ezen a földön. Ennek a mi kis szakaszunknak az egyik fontos üzenete, hogy mi is a kérdés felvetése, hogy mi is a kísértésnek a célja. Esetleg mi az eredete? Hogyan illeszkedik ez bele az embernek az életébe? Az a kifejezés, ami a görög szövegben itt található, az egyszerre jelenti a kísértést és a próbatételt. Ami gondolataink között a kísértés, ez valami rosszra való csábítás. Mi az énekertben volt, a kígyó is bejut az énekertbe, akkor szoktam mindig arra gondolni, hogy hát milyen kár, ha valaki csak kígyóként van jelen az énekben, mint mennyivel jobb lenne, legalábbis egy élet gyümölcsként, vagy Ádám és Évaként ott lenni. Kígyó vagy akár állatként, kígyóként ez nem olyan jó pozíció, nem olyan ígéretes. De azt olvasok itt a felvett textusunk vége felé, hogy Isten senkit nem kísért meg azzal, hogy kövessen el bűnt. Ilyen erő nem kísért minket. Legfeljebb nem dugozza ki az életünk történeteiből azokat a lehetőségeket, nem zárja el annak a lehetőségét, hogy az Édenben sem volt pengés szöges dróttal körülvéve a jó és rossz tudásának a fája. Oda lehetett menni. Egyesek állítják, hogy nagyon le volt taposva a fűre körül a fa körül, hogy sokáig kószáltak. Ott pedig a kertben nagyon sok fa volt, az életfája is például. De itt volt letaposva leginkább a fű. Nagyon csábító volt ez a fa, egyáltalán nem volt undorító. Meg lehetett állapítani, hogy édes, jó ennek, kívánatos, inkább így mondom, mert nem haragtak először még bele a gyümölcse, és mégis mi lenne, ha, és a vége, ugye, a bukás lett kis rásegítéssel, ehhez kellett aztán a kígyó. Az alapszó, amiből ez a kifejezésük származik, az a kipróbálás. Szóval valamit megveszünk, elmegyünk az Oceanbe, vagy valahová, és azt akarják, hogy bizonyos sajtokat vegyük meg, és van ott egy kis fiatal lány, kis köténykében, egy kis pulttal, ilyesfajta pulttal, ez, és kis fogpiszkálókra szurkálva, apró sajtdarabkák vannak, nem az egerek számára, hanem a vásárlók számára, akik megkóstolják, kipróbálják, ezt bekapnak egy kis sajtot, összefut a nyálak szájukba, bandzsítani kezdenek, mert olyan finom ez a sajtdarabka, és utána gyorsan mennek a pultról, és vásárolnak maguknak 30 dekár ebből a sajtot. Kipróbálják, és jónak találják a dolgot. Vagy valaki megvásárol egy autót, gyakran szokott lenni, hogy az eladó megengedi, hogy tegyenek egy próbautat. Na most, ha 100 méteren belül leáll a motor és kiesik a kerék, akkor ne jön létre a vásárlás. Tehát valamit muszáj csinálni vele, tenni vele, hogy kiderüljön, hogy működőképes-e. És Isten így próbál meg időnként bennünket, vajon jól működünk-e? Bele lehet-e küldeni bennünket a világba, fogjuk-e tudni ott képviselni őt? Mond egy ilyen érdekes dolgot a Biblia első kötete, hogy ha futnunk kell és a gyalogok között elfáradunk, akkor hogy küldenének el kengyelfutónak bennünket? Mi lesz akkor, amikor a lovakkal kell valahogyan felvenni majd a versenyt a régi háborúban? Erről a lehetőségről sem volt szabad, de mondtam. Szóval Isten kipróbál bennünket, hogy mi magunk is tisztában legyünk azzal, hogy megy nekünk ez a dolog, vagy nem megy. Az olimpiai bajnokságok, az érettségi vizsgák mind valahogy kicsit erről szólnak, és néha nagyon megrendítő tapasztalataik vannak, hogy nem megy ez még nekünk. De most van, aki ilyenkor feladja, és van, aki leül és meghányja veti magában, hogy mi az, amit elrontott, mi az, amiben lusta és figyelmetlen volt, amiben csak várta, hogy munka nélkül teremjen az élet az ő számára áldást és lehetőséget, és akkor jön esetleg utána az imádság alázattal az Úrhoz a beismerés, a bánat és a bölcsesség kérés, hogy adugaszkodjunk újra neki a dolgoknak. Szóval a kísértés, amiről mondom, főképpen itt szó van, az egy Isten áldotta lehetőség arra, hogy a saját terhelhetőségünket mi magunk is megismerjük, és Isten ezáltal nagyobb feladatokra hívjon el, mint amikben eddig jeleskedhettünk. A tanítványok 3 éven át együtt voltak Jézussal, akkor is találkoztak oldas farizeusokkal, voltak jók is, persze köztük Pál is, ugye farizeus volt, provokátorokkal találkoztak, hatósági emberekkel. Jézus ott volt, és mindig valahogy kiegyenesítette a dolgokat, elküldte őket persze maga előtt kettesével, de ő tőle indultak el, és ő hozzá mentek vissza, és vigasztalja őket. Emlékszünk erre a kedves igére is, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltetek, megnyugosztak titeket, mert mi történt? A próba túl jól sikerült, és egyesek az orrukat lógatva jöttek vissza, hogy nekik nem ment. Némelyeknek igen. Némelyek lelkesedve jöttek, hogy még az ördögök is engednek nekik, de mások az orrukat lógatták, és a kudarccal jöttek vissza, és Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én helyre állítom az önbizalmatokat, én rugalmat adok nektek, de tanuljatok egy kicsit többet. Vegyétek fel az én igámat, mert eddig megpróbáltátok emberi erővel elérni a dolgokat, és nem történt tragédia, csak rájöttetek arra, hogy azzal nem megy. Megpróbáltátok emberi bölcsességgel, meg voltak a tanulmányaitok esetleg, jól felkészültek voltatok, de nem jutott eszetekbe, amiről tanítottalak benneteket, hogy ez a bölcsesség másfajta bölcsesség, majd megnézzük, hogy milyen fajta. És itt az idő, hogy ezt megtanuljátok tőle. A szerénységet, az alázatot, azt az igát, amivel a látszólag elhordozhatatlan terhek is megmozdíthatók lesznek. Ugye tudjuk, hogy az iga, az a szegény igagoló állatnak a nyakán nem egy plusz teher, hanem egy olyan szerszám, egy olyan eszköz, amivel sokkal nagyobb teher megmozdítható. Praktikus az én igám, így mondja a görög szöveg, hogy az én igám praktikus. Alkalmas arra, hogy terhet tudjatok hordozni. Szóval különféle kísértésekben, megpróbáltatásokba esnek. Na most az igaz, hogy amikor az idő megpróbál bennünket, nézzük a Jézus megkísértésének a történetét, ugye a keresztelő János általi megkeresztelkedésen kijön Jordánból, leszáll rá a Szentlélek, és azt mondja Márk evangélium, és azonnal elragadta a lélek a pusztába, és ott az ördög rögtön kísérteni kezdte. Márk evangéliumában ez a rögtön, ez az azonnal egyébként is egy fontos kulcs szó, tehát ahogy mindenki szeme láttára ott megtelve Isten szent lelkével, dicsőségben előjön a Jordánból, már is a pusztában találja magát, és kezdi őt kísérteni a gonosz, hogyan is, ugye nem eszik, nem él olyan életet, mint az általában napjában 2-3 táplálkozó ember, aki megfelelő ételeket eszik, és esetleg válogathat innivalók között is, ő nem. Nélkülöz őtől ott a pusztában, végre, így mondja az írás, végre megéhezik, és akkor megjelenik a kísértő. Szóval amikor Isten megpróbál bennünket, akkor látszólag, mintha nem érkeznének meg azok a segítő angyalok, akik szerintünk kicsit későn érkeznek meg a próbatétel végén, hanem még Isten még valamit enged, még jobban megterheli egy kicsit azokat, akiket megterhelhet. És megengedi, hogy odaférkőzzék a sátán, és elmélyítse ezt a próbatételt. Ilyeneket mondjon, hogy mozgass meg minden követ, hogy kenyered legyen, ugye? nagyon sok ember, az embereknek egy jelentős része mindent feláldoz azért, hogy ne érje baj. Ezen a téren belemegy eltelen kompromisszumokba, ezzel igazolja gyávaságát, azt, hogy nem tud kiállni soha semmi mellett Magyarországon, ez különösen is igaz, szinte ilyen nemzeti érték, hungarikus, vagy hungarikum, inkább, bocsánat, nem hungarikus, hungarikum, a gyávaságot, ezt mindenki úgy megérti, hogy hát azért nem áll ki az igazság mellett, mert félti az állását, a kegyelét. És mit azt mondaná a sátán, hogy hát most éhez áll. Isten megpróbál téged, és vajon úgy, mint a teremtés könyve elején az Édenben, olyan jó ez az Isten, aki elzár előled szükséges és fontos táplálékokat, ott ugye a jó és rossz tudása fájának a gyümölcsét. Hát jó ez a féltékeny Isten, az Isten képen helyes, olyan Istenben hiszel és olyan Isten követsz, aki nyilvánvalóan szükséges dolgokat von meg tőled, vajon atyád ő vagy ellenséged? Jó atyád ő vagy rossz atyád? Tehát a próbatétel alatt nem csupán arról az, hogy korog a gyomra Jézusnak ott a pusztában is, és cserepes a szája, hanem kihasználva ezt a gyenge állapotot, jön a sátán is még jobban megkísérti és megpróbálja az isteni értékekkel szembefordítani. Vagy nyugodj le Petronnak a tornyától, vakmerősködj, és az utolsó kísértés az még mindezek felett azt kívánja, hogy a világ feletti uralom érdekében forduljon le és imádja őt. Nagyon kecsegtető ajánlat, és mi sokan vannak politikusok, akik ha másban nem, az első kettőben esetleg nem is, bár szerintem abban is meg szoktak bukni, de ebben a harmadikon biztos. Levonulva imádják a sátánt, és mindenki úgy érzi, hogy a politikus, aki csal, hazudik, becsapja választói torkunál fogva vezeti, az nem csinál semmiféle bűnt a politikában, ez megengedett. Nem megengedett. Ez ördögi bánat. Nem lehet erre mást mondani. Jézus pedig elmondja, hogy támasz külön sátán. Meg van írva, hogy csak az Urat, a te Isten. Ez a csak, ez nagyon fontos. Nem őt is, hanem csak az Urat imád, és csak neki szolgálj, embereknek ne. Divatoknak ne, hangulatnak ne, gyávaságnak ne, és így tovább folytatja. Csak az Urat imád. Szóval a próbatétel alatt számítanunk kell arra, hogy ebben a legyengült állapotunkban, ebben a megpróbált, meghajlítgatott állapotunkban jobban ki vagyunk téve a kísértéseknek. Ez nem baj. Gondoljunk csak arra, hogy az igazi sportolók, ad vegyek innen egy képet, nem azt keresik, hogy egy náluk sokkal-sokkal gyengébb ellenféllel, mikor küzdhetnek, és mondjuk egy boxoló valakivel, akinek hiányzanak a karjai, ővel szívesen boxolva. Hát nem tudom, akik megnéznének egy ilyen mérkőzést, vagy egy futballista, aki kerekes székesekkel, akiknek hiányzik a lábuk, olyanokkal szívesen futballozna, és utána hirdetné, hogy ő milyen nagyszerűen győzött. Nem, az igazi küzdő az örül, hogyha egy nála erősebb ellenféllel eresztik össze, még akkor sem vereséget szenved, mert többet lehet ebből tanulni, mint hogyha egy értékén aluli ellenféllel engedték volna össze. Miért engedni meg Isten a kísértést? Mert tisztel. Mit jelent ez a tisztelet? Nem egyszerűen azt, hogy ilyeneket mondta, hogy fiam, felnézek rá, gyönyörködöm benned. Jézusnak mondott ilyet ugye a keresztségnél is, de ebben több volt. Sokat várok el tőled. Akire többet bíznak, attól többet várnak, azt jobban megpróbálják. Így van Isten választott népével is. sokan irigylik Istennek ezt a szubjektív, kiválasztó kegyelmét. De miről is szól ez? Arról, hogy van ebben a világban feltétlenül szükség, rendbe teszem a szórendet, feltétlenül szükség van ebben a világban arra, hogy valaki bármilyen körülmények között képviseljék az örökké való Isten kikezdhetetlen igazságát. Akár Auschwitzban, vagy a Dohán utcában, bárhol a világban, hogy jelné legyenek, hogy az ő sorsukon keresztül szégyelje magát a világ, és térjen vissza az igazi értékekhez. Valami ilyesmi, ez alig foghatjuk fel, meg vagyunk rendülve, és mentegetőzünk a ilyeneket mondó, mint amit én is az előbb, mert nem kívánjuk, nem akarjuk, hogy emberek szörnyűséges kínokat éljenek át, de az nyilvánvaló, hogy a megtiszteltetés, a jel, a kiválasztás, az a nagyobb teherviselésről szól. Akkor itt most másodszor hadd beszéljek arról, hogy vannak ebben a mi mai kis szakaszunkban olyan kifejezések, amelyeket talán nem feltétlenül raknánk vele ebbe a szakaszba. Ilyen például a teljes öröm, vagy a boldog ember kifejezés. Mert azok nélkül, alépül a körítés nélkül, ahol ez most fölbukkan, hanélkül olyan szívesen hallgatnánk. A boldog ember, amikor Jézus elkezd beszélni a boldogokról a hegyi beszédben, akkor hát azt várjuk, hogy amit mi erről mindig is gondoltunk, arról fog szólni. Boldog ember az, akinek gazdagsága van, megfelelő befolyása van, rendíthetetlen társadalmi helyzet, aki egészséges, akinek bejönnek a számításai, de ebből semmi nincs a boldog mondásunkban. Néha én itt urvacsora alatt végig mondom, és véletlenül esetleg olyannál mondom azt, hogy boldogok, akik sírnak, akiknek amúgy is egy kicsit vigyergősre áll a kedvük, pedig akkor érek oda a boldog mondások sorában ehhez, és lehet, hogy igaztalnék ellene, de Jézus inkább azt akarja, hogy gondoljunk erre, hogy nem mindig a viáncolásra, felhőtlen örvendezés közepette éljük át a boldogságot, mert a boldogság más, mint a féktelen jókedv. Ki a boldog ember? Az első zsoltár is ezzel kezd bevezetni bennünket az imádságok és énekek erdejébe. A boldog ember az, aki nem jár gonoszok talán, bűnösök útján, megben áll és csúfolódnak székében nem ül. Ez a boldog ember, az igaz ember. Az igaz ember a boldog ember. A boldog ember az, aki a kísértésekben kitart. Nem az a boldog ember, aki nem kísért meg soha az Úr. De azt mondja, hogy hagyjuk őt szegényt, mert a szél is elfújja, akkor ne vessük lóba alá. De mire való? Mire való az, aki nem akar, meg nem kísérthet meg az Úr, nem helyezhet lóba alá. A boldog ember az, aki a kísértésekben kitart. Majd elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígér az őt szeretőknek. Nem lehet egy olimpiai verseny, és utána mindenkinek odaállni a koronáért, a koszorúért. Régen azonkorban az olimpiai játékokon koszorút adta a győztesnek. Az csak azokban a gyerektáborokban lehetséges, ahol én is ott vagyok, ahol minden versenyző kap valami ajándékot, de egy alkalmatlan vagyok arra, hogy az Urat képviseljen ilyen fontos dolgokban, az igazságos utalmazásban és díjazásban. Boldog az, aki győz, aki tisztességesen győz, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőnek. Pontosan mi ez az élet koronája, hogy az üdvössége azonos, ezt vitatom, de valami fontos megbecsülés, aminek már itt ezen a földön van valamilyen hatása. Annak az öröme, hogy én az Urat képviselhetem. És akkor visszalépek a második verset, ahol meg a teljes örömről van szó. Szóval az örömnek úgy látszik, vannak fokozatai. Mindenfélének tudunk örülni, ahogy telik az idő felettünk, egy általunk éjszaka és örömet okoz, amikor nem kint ott a fájdalom. Hosszú, szürke napok után kisüt a nap. Ez is örömre okot adó dolog, hogy bár fölborul a természet rendje, de azért én örülök, hogy itt a nagy kapunál ez az aranyeső, vagy nem biztos, hogy az a neve, ez virágzik mindig. Béla szokott nekem lecsipenteni egy-két szállat előre, mert gyönyörűséges. Ez ennek is örülünk, de van teljes öröm, amely semmelyik oldalán nem kikezdhető. Amely megmarad a próbatétel közben is. Mert egyébként elolvad hamar az öröm, amikor a körülmények feljelennek meg. Hamar rossz kedvűek leszünk, hamar helytelen döntéseket hozunk, hogyha konfliktus támad, de a teljes öröm kitart a próbatételben, a teljes öröm megmarad akkor is, hogyha emberek gújtűznek belőle, vagy a próbatétel alatt a gyengeségünket látva rohannak meg, és próbálnak előnyt szerezni a maguk számára. Ez az, amire alapusztól beszél akkor, amikor azt mondja, hogy egyesek megpróbálják kihasználni azt a helyzetet, hogy ő éppen börtönben van. Azt mondja Pál, hogy én akkor is örülök az Úr ügye sikerének, most nagyon szabadon idézem azt, amit ő mond. Nem baj, hogy ezek az atyafia most nagyon megörültek, hogy szabaddá vált a tér, és nem egy ilyen tehetséges, nagy nevű ember, evangélista hirdeti az igét, most mi is szóhoz jutunk, örülünk, hogy bezárták a börtönbe az apostolt. És az apostol is örül, nem annak, hogy a börtönbe zárták, hanem annak, hogy bármilyen módon az új, az evangélium terjed, ez a teljes öröm. Ne mondjunk le erről, ne éljünk be kevesebben, mint azzal, hogy a teljes öröm állapotába kerülünk, és boldog emberek legyünk. A boldog, teljes örömben élő ember képe az, ami ebben a szövegben, ami számunkra megjelenik. Amikor különféle kísértésekről beszél Jakab, akkor ez a testet, lelket, szellemet érintő kísértésekről szól. És akkor még néhány szót szóljunk arról, amiért Zsuzsa imádkozott ma. Ez a bizonyos bölcsesség. A héber nyelven, vagy a görög nyelven, bocsánat, héberre gondoltam, de a görög nyelven a szófia szóval jelenik meg. És ez az a bölcsesség, ami felülmúlja. Bölcs salapon, ugye így vonul be a köztudatba, az uralkodása elején, trónralépése körül lát egy különös álmot. Ilyen álmot valamennyien szívesen látnánk az Úrral találkozása, és az Úr azt mondja, hogy kérhetsz tőle valami nagyot. És Salamon azt kéri, hogy legyen neki az ő bölcsessége, hogy tudja igazgatni a rábízott népet, az Úr adjon neki. Pedig az derül ki a könyveiből, amik benne vannak a Bibliában, hogy nagyon sok mindenhez értett. Értett az állatok, növényekhez, szerzett dalokat, összegyűjtött sok száz, vagy esetleg több ezer bölcsességet maga is szaporította ezt. A Prédikátor könyve, amit szintén az ő nevéhez kapcsolnak, az is olyan életbölcsességekről szól, amelyeket azóta generációk fogadnak meg, ízlelgetnek. Tehát egy nagyon jól felkészült, nagyon értelmes, nagyon helyes ember volt, de megértette amit nekünk is most meg kell értenünk, hogy van teljes öröm, ami az Úrtól jön, hogy van teljes bölcsesség is, amit csak Isten adhat meg a mi számunkra, amit nem lehet versenyeztetni a földi jó felkészültséggel, tájékozottsággal és egyebekkel, hanem amit az Úr ad, és pedig mindenféle szemrehányás nélkül. Tehát most nem arról van szó, hogy addig buták voltunk, és most kérjük bölcsességet, és innentől kezdve tudunk számolni, vagy helyesen írni, nem erről van szó, lehet, hogy nem tudunk számolni, és nem tudunk helyesen írni, mert meg kell az iskolában, az alsó tagozatban már tanulni, ha elvicceltük, akkor nincs mester segítségünk, kell hívni másokat bölcsen, és el kell viselni, hogy a gyerekek bizonyos dolgokban jobbak, mint mi, de nem erről van itt szó, hanem arról a bölcsességről, amely teljes örömet tartja, például a próbatételt, amelyikben belátás van, és az Isten tervébe való elsimulás. Tehát amikor nem én akarom, az erőmet fitoktatni, hogy Mózes, aki nyilván megértette, hogyha Istennek volt ígérete arra, hogy majd szabadítót küld az ő népért, akkor ihol van ő, aki mindent megtanult a fáraó udvarában, harcászatot is, tehát pontosan tudja, hogy hogy kell megszervezni egy kis hadsereget, és majd ő akkor egyedül szembeszáll az egyiptomi hatalmakkal. Aztán hát nagyon szomorú és komolytalan módon bicsaklik ki ez az élet, úgyhogy 40 éven át ezen rágja magát a pusztában, hogy elfusserálta ezt a dolgot. És akkor megjelenik az Úr, és ő indítja, ahogy ő indította el Ábrahámot a mutatott irányba. Menj ki apád házából, rokonaid közül a helyre, amit én mutatok, a mutatott irány, az Istentől adott bölcsesség, amely ebben a világban az Úr ügyét viszi sikerre, és ami ad más nézetet, gondolkodik az emberek számára, mint amit igaznak tekintenek, önző mi voltunkban. Akarjuk-e ezt a bölcsességet? Azt mondja Jakab, hogy ennek a megszerzéséhez igazi imádság kell, különös, amit mond, kérje hittel, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ide tovább állni, az ilyen nem érje, hogy valami kaphat az úton, a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Komolyan akarjuk-e az Úrnak a bölcsességét, vagy maradunk a jó kis megbízható földi bölcsességek mellett, és beállunk azok sorába, akik úgy nem szoktak sose kételkedni, de mindig tudják, hogy a hatalomból talán a helyünk. Kezdte velünk valamit az Úr. Ez volt a mai igény nagy kérdése. Ha igen, akkor bölcsen belátjuk, hogy a próbatétel nem elkerülhető. A próbatétel mindig minimálisan izomlázzal jár, ami fájdalmas dolog. Most először fájdalmat akartam mondani, de tudtam, hogy ez nagyon ijesztő, de az izomlázat ismerjük, és arról tudjuk, hogy majd elmúlik, meg a folyamatos gyakorlás eredményeként egy idő után nem is jelenik meg. Szóval a próbában mindig van valamilyen fajta veszteség vagy fájdalom, de megéri, megéri. A teljes örömöt akarja adni az Úr, boldog emberré akar tenni minket, gyönyörködni akar bennünk, megbízik, hisz bennünk, teljes hittel, hogy meg tudjuk harcolni az élet szép harcát, készíti a számunkra az élet koronáját. Ezt megígérte az igazmondó Isten az őt szeretőknek. Adja az Úr, hogy ezt mindannyian elnyeressük majd. Amen. Amen. Mindenhol örökké van Isten, édesatyánk, nem vereségre rendeltél bennünket, nem arra, hogy elhúzunk, a próbatételeit sem erről szólnak. Nem bebizonyítani akarod, hogy mi gyengék vagyunk, csak meg akarod mutatni, hogy a magunk választotta a ismert eddigi bölcsesség útján nem jutunk igazi messzeségekbe, és ezért akarsz felülvaló bölcsességet adni, és ezért adott vezetkézbe a te próbáidnak a áldott útó kését, ezért viszel át bennünket megpróbáltatásokon is. A célod az, hogy boldog ember jelenjék meg a végén, aki a te dicsőségedre van, és aki megtapasztalja veled a teljes örömet. Köszönjük a mintát, amit Urunk Jézus Krisztus evangéliuma képe mutat meg nekünk. Hadd kövessük ezt a hibátlan képet magunk életében. Ez adj nekünk most a következő héten is erőt. Imádkozunk, hogy ne vidd minket a kísértésbe, mert gyarlók törékenyek vagyunk, de ugyanakkor megköszönjük előre, hogyha mégis megpróbálsz minket, ez nem azt szolgálja, hogy elbukjunk, és kiderüljön rólunk, hogy méltók vagyunk az ítéletre, hanem azt, hogy méltók vagyunk.